vezettek be a katolikus házban, család egyetemet csinálnak, tehát minden érdeklődő számára, de nagyon komolyan, véve a kreditpontokat is, az azt jelenti, hogy elvégzett kurzusokat, vagy végighallgatott kurzusokra, hát lehet gyűjteni a pontokat, aminek az eredménye végül is egy oklevél arról, hogy ezt elvégezték. Ez azt jelenti, hogy a családdal kapcsolatos különböző részben gazdasági, de részben egyéb vonatkozású ismereteket adják át részben a fiataloknak, de mivel nyitott, minden más érdeklődőnek is. Havonta egyszer egy nagyobb lélegzetű előadást tartanak, ezúttal a szeptemberi előadásra jó magamat, Botos Katalint kérték fel. Én mondtam, hogy vállalom is, de csak úgy, hogy Botos Józseffel együtt, aki a statisztika nagyon jó ismerője, életem párja, és ugyanúgy a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára volt, mint én jó magam is. Sőt, mi több, nem régen fejezte be a pályafutását, mint a Közgazdasági Intézetnek a vezetője. Tehát mi ketten tartottunk egy előadást azzal a címmel, amit a szervezők megadtak, és ez az volt, hogy családi kassa, kihívások és megoldások. Vagyis az érdeklődő hallgatóságnak arról kellett beszélnünk, hogy a mai Magyarországon egy család költségvetését, hogy így mondjam, milyen nehézségek, kihívások érik, hogyan lehet ezeket megoldani, hogyan lehet kijönni a kevésből, hiszen legtöbb esetben erről van szó. A magyar családok többsége is, ahogy mondani szokták idegen nyelven angolul, hogy paycheck-től paycheck-ig, vagyis paycheck, az azt jelenti, hogy a fizetési lista. Fizetési listától fizetési listáig él. Így azt kell beosztani, amit abban az adott évben kapnak. Amikor ezt a szép feladatot megkaptam, akkor azt gondoltam, hogy ezt valamilyen körkörös, koncentrikus körök formájába közelítjük meg, vagyis megpróbáljuk a szélesebb értelemben vett családi jövedelem helyzetet Európában és Magyarországon megnézni, a jövedelmeket általában, aztán családokra lebontva is. Utána egy kicsit részletesebben foglalkozunk a családok költésének a témájával, és utána még egy-két konkrétabb kérdéssel, példának okáért azzal, hogy hogyan lehet egy életre szóló, hosszú távú tervezést a családban megvalósítani, mire kell ott figyelni, és milyen lehet a generációk együttműködése. Ezek a kérdések olyanok, amelyekkel az én műsoromat hallgatók, kedves hallgatók már máskor bizony találkoztak. Ezt foglaltuk egy kicsit össze egybe, hiszen a végső szó majd arról lesz pontosan, amit már olyan sokszor emlegettem, hogy egy család költségvetésébe gondolni kell már kezdetekkor, még az aktív korban, az öregkorra. Ha azt kezdjük el először vizsgálni, hogy tulajdonképpen minek az elosztásáról kell is nekünk döntenünk, hát az a család rendelkezésére álló jövedelemről. Na most ilyen statisztikát nem fognak találni, hogy a family, vagyis a családnak a rendelkezésére álló jövedelem, mert az európai statisztika, gyakorlatilag a magyar statisztika is csak háztartást ismer. Hát igen, különféle háztartások vannak. Vannak egyszemélyes háztartások, vannak olyanok, amelyekben két nyugdíjas él, vannak olyanok, amelyekben egy kereső él magában, ilyen is van, és hát ez is egy háztartás, ha egyedül él valaki. Aztán van olyan, hogy egy keresővel rendelkező és gyerekkel, egy vagy két gyerekkel rendelkező szülő, hogy így mondjam, szülő rész, hiszen csak az egyike a szülőpárnak. Aztán van, amikor két kereső van, nulla gyerekkel, egy gyerekkel, vagy több gyerekkel. Tehát ilyenféle családtípusok vannak Magyarországon, és ezeknek a háztartásoknak tipikus esete, hogy egy szülőpár két gyerekkel. Legtöbbször erre szoktunk megadni adatokat. Most milyen jövedelmekkel rendelkezik egy háztartás? Hát először is, azzal, amit a háztartásban élő aktívak keresnek, vagyis ez a keresményük, méghozzá évenként nézve adók és a különböző transferek levonásával, tehát azok után az a pénz az övék, ami marad, illetve ami odaérkezett, vagyis amivel rendelkezhetnek. Tehát ezeket a pénzeket tudják a családok az áruk és szolgáltatások vásárlásra elkölteni. Ez a nettó rendelkezésre álló jövedelem, és ha ezt a kiigazított rendelkezésre álló jövedelem kategóriát nézzük, akkor abba beletartozik minden olyan jövedelem, amelyik a gazdasági aktivitásból, a bérekből és ugye a fizetésekből számzott, a profitokból, vagy pedig a önmaga foglalkoztatásával kenyerét megkereső vállalkozóknál az üzleti haszon. Általában, ha van valami jövedelme a vagyonából, például osztalékok, kamatok, vagy esetleg bérleti díjak, aztán ide tartoznak azok a szociális juttatások, amelyeket készpénzbe kapnak kezükbe a családok valamelyik tagja. Lehetséges olyan is, hogy a szegénységben vannak, hogy egy alapvető támogatást, megélhetési támogatást kapnak. Aztán ide lehet még számítani azokat a szociális juttatásokat is, amelyeket tulajdonképpen nem készpénzbe kapnak, hanem áruk és szolgáltatások formában, mint például az egészségügyi szolgáltatás, vagy a nevelés, vagy a lakhatási szolgáltatást, amit esetleg olyan formában kapnak, nem kell érte fizetni, vagy pedig egy nagyon kedvezményes áron kapják meg. Tehát ezek azok, amelyek a rendelkezésére állnak a családoknak. Hát akkor egy picit vessünk egy pillantást arra, hogy az átlagos háztartások az utóbbiakban említett kiigazított rendelkezésre álló jövedelme az mennyi? Tudjuk, hogy Magyarország tagja az OECD-nek, vagyis a Fejlett Országok Társaságának. No, nem mindjárt az elején van, hanem a vége felé sajnos, hogyha úgy rendezzük sorba, hogy egyfőre mennyi jövedelem van ezekben az országokban. Az OECD-ben egy évben 29.016 USA dollár jut egy főre ebben a formában, vagyis az úgynevezett kiigazított rendelkezésre álló jövedelem formájában. Azt is érdemes megnézni, hogy az egyes háztartásoknak mennyi vagyonuk van. Miért fontos ez? Hiszen a nettó pénzügyi vagyona a családoknak, amihez hozzá lehet nyúlni nehézség esetén. Ha bármi betegség, baj, baleset történik, ha megengedik a kedves hallgatók, hogy ilyen személyes példával példálozzak, az egyik esztendőben a huncut macskáim, míg távol voltunk, levertek egy lámpára, egy teregetőről egy zsebkendőt. Ez a zsebkendő meggyulladt, leesett, és meggyújtotta az alatta lévő fotelt. Míg mi nem voltunk otthon, a fotel elszenesedett, és a körülötte lévő szőnyeg, padló, ajtófélfa, mind csupa szénnél lett, vastag füst gomolygott ki a lakásból. Szerencse, hogy nem lett nagyobb baj, tehát nem lett gázrobbanás, nem égett le az egész ház, mert időben ezt a kifele gomolygó füstöt a közelünkben lévő tűzoltóság értesítést kapott, és betörték ajtót, ablakot, és gyorsan lelocsolták. Ennek következtében, amit a tűz nem tett tönkre, azt a víz tett tönkre. Tehát ilyen baleset érte az ember családját, ami hát sok százezer forintba került, amire úgy ahogy helyreosztok, eltüntettük a szörnyű olajos füstnyomokat, kijavítottuk a ajtókat, és pótoltuk a elégett dolgokat. Hát kérem szépen, ez a megrázkódtatás egy családi költségvetésben, ott, ahol csak két nyugdíj, két átlagos nagyságrendű nyugdíj van, hát ez bizony nagyon kellemetlen, ha nem lenne az embernek valamiféle kis megtakarítása félretéve. Kicsit szomorúan gondoltam arra, hogy na akkor most a idős koromra félretett kis pénzünkből sok százezer forintot le kell emelni, pedig jöhetnek a betegségek, amik megint olyan számításba vehető dolgok minden családnál, hogy ez bizony előbb vagy utóbb bekövetkezik, és akkor azért a mai viszonyok közepette tudjuk, hogy ez nem két fillér, egy ilyen hosszabb orvosi kezelés. Tehát szomorúan gondoltam, hogy erre el fog menni a kis pénzem. Képzeljék el, kedves hallgatók, milyen jó az Isten. Tartottam egy előadást, akkor egy jeles pénzügyi fórumon, ahol ott volt a pénzügyi élet krémje, a biztosítók, bankok értékpapírforgalmazó cégek, és előadást tartottam az előregedés várható gazdasági hatásairól. Egy nagyon színes, nagyon érdekes, nagyon figyelemfelhívó előadást tartottam. Egyszerre három nagy biztosító cég keresett meg, hogy ők szeretnék, hogyha ezt az előadást a saját munkatársaiknak is előadnám az év decemberében, amikor karácsonyi partijuk van, akkor mindig van egy szakmai elem is azért az összejövetelben, nem csak a helye húja, és azért, hogy ebből erőt merítsenek a következő évi, hát, hogy így mondjam, ügyfél agitációra, hogy tudjanak érvekkel bírni arra, hogy miért is érdemes nyugdíj célra takarékoskodni. Kérem szépen, pontosan annyi összeget kaptam ebből, mint amennyibe került a leégés. Így módon a családi költségvetésben, a mínuszok mellett a pluszok kiegyenlítették egymást, tehát nyugodtan gazdálkodhattunk az elkövetkezendő évben is továbbra is, úgy, ahogy szoktuk, hát paycheck-től paycheck-ig, vagyis a fizetési listától a nyugdíj fizetési listától a nyugdíjfizetési dátumig, gazdálkodhattunk a különböző típusú költésekre, a rezsire, a folyó vásárlásokra, szolgáltatások és áruk vásárlására, és esetlegesen a lassacskán tönkremenő gépeink cserérére, annál is inkább, miután kormányzatunk jó voltából, számos esetben kedvezményt is adnak, például a nagyon régi és öreg hűtőgépek, egyéb ilyen elektromos berendezések cseréjéhez, amit az ember észszerűen megvalósít, hiszen a saját rész, mert az is kell mindig hozzá, az hamar megtérül abból, hogy az elkövetkező években mondjuk az elektromos áramfogyasztása lényegesen kisebb. Tehát mindezeket a szempontokat az ember figyelembe veszi. No tehát ezt a kis beleszúrt történetet azért mondtam el, hogy érzékeljük, hogy a háztartásoknál fontos, hogy legyen egy kis nettó pénzügyi vagyon is, amire nehézségek esetén lehet támaszkodni. Ha az előbb azt néztük meg, hogy egy átlagos háztartásnak a rendelkezésre álló jövedelme mennyi az OECD-ben, tehát a fejlett országokban átlagosan, megállapítottuk, hogy ez kb. 30 ezer dollár egy évi átlagos jövedelem, mennyi a vagyonuk az átlagos háztartásoknak, tehát az average household, vagyis az átlagos háztartás az OECD-ben 84.500 dollárral rendelkezik, mint nettó pénzügyi vagyonnal. Mi minden van a nettó pénzügyi vagyonban benne? Gyakorlatilag minden, csak a föld meg a lakás nincsen, tehát azokat, amit ezek, azokról nincs egyforma statisztika, de arról, hogy kötvény, megtakarítás, részvényt, tehát ami a pénzügyi szektor körébe tartozik, és úgy ilyen formán megfogható, ezek tartoznak a pénzügyi vagyonba. Tehát valakinek van egy állampapírja, valakinek van vásárolt kötvénye, valakinek van lekötött betétje, befektetési alapban részesedése, ezek a típusú pénzek szerepelnek. De látjuk, hogy egy évnek legalább 3-3 és félszerese évi jövedelemnek, 3 és félszerese van legalább félretéve egy átlagos fejlett országokbeli háztartásban. Ha ennek az alakulását megnézzük az elmúlt évtizedben, talán már erről is többször szót ejtettem előadásaim során, kedves hallgatóknak nem ismeretlen, hogy rámutattam, hogy nagyon erősen megnövekedett az egyenlőtlenség a világban a pénzügyi jövedelmek, hát egyáltalán a családi jövedelmek, vagyis az egyének jövedelme terén is. Tehát a jövedelem aránytalanságok nőttek ezen. Azt értjük, hogy a legmagasabb és a legalacsonyabb kategóriába tartozó jövedelmek között a különbség nőtt, vagyis így mondjuk az olló szétnyílt. Néhány országban különösen nagy ez az OECD országai közül, így például a Chilében, Mexikóban, ez úgy valahogy ezt egy kicsit természetesnek találjuk, sőt Törökországban is. Az már nagyon nagy meglepetés, hogy az Egyesült Államokban és Izraelben is rendkívül nagy a jövedelem differenciálódás. Sokkal nagyobb, mint az OECD többi országaiban. Meglepő módon, ugye az, talán ez is egy kicsit meglep bennünket, hogy a kelet-európai országokban nem jelentős a jövedelem differencia a többihez képest. Ugyanígy az északi államokban, svédek, norvégek, finnek, dánok, ugye minket ugyan nagyon nem lep meg, mert őket úgy gondoljuk, hogy ők egy ilyen szociáldemokrata, alapvetően ilyen irányítású országok voltak hosszú éveken keresztül, és az ilyen országokban a jövedelem differenciák nem túl nagyok. Nálunk is a szocializmus örökségeképpen a jövedelemdifferencek nem a nagyok, ám bár nálunk is egyezőt arányban már szépen megnőtt az elmúlt időszakban. Így a OECD-ben is azt lehet látni, hogy a lakosság legfelsőbb 20%-ának a nettó vagyon évi 60 000-61 000 dollárt tesz ki, míg a legalacsonyabb jövedelmeké 9 500 dollár. Tehát elég jelentős a különbség az OECD-ben. Tehát még egyszer megismétlem, az átlagos jövedelem az körülbelül 29 000 dollár egy évben, az átlagos vagyon az 84 000, és ez oszlik meg úgy, hogy nagyon jelentős a jövedelem különbség az egyes rétegek között, a leggazdagabbak és a legszegényebbek között egy olyan 5-6-szoros különbség van. Most, hogyha egy kicsit még részletezzük, hogy Magyarország és az OECD viszonyában mi a helyzet, akkor azt láthatjuk, hogy Magyarországon az átlagos háztartások, vagyis családok jövedelme, ez a bizonyos kiegészített, kiigazított jövedelem egy főre jutóan 15 600 dollár egy évben, és az előbbiekben láttuk, hogy 29 000 dollár az átlag. Tehát ebből fehéren-feketén kiviláglik, hogy Magyarország a felén sincs az OECD átlagnak. Egyértelműen mi a sereghajtók közé tartozunk az OECD-ben az egyfőre jutó jövedelem tekintetében, és az átlagos családonkénti nettó vagyonértékben is, az se fog bennünket meglepni. Láttuk, hogy ez 84 000-85 000 dollár körül van az OECD-be, ezzel szemben Magyarországon csak mintegy 17 700 dollárt ér el. Ez egy átlagszám, és ugye ebben nincs benne a szóródás, vagyis az, hogy egyeseknek sok van, aki szegény, az viszont a legszegényebb, annak meg semmi. Tehát e közötti szóródásban még így az átlagszám is mutatja, hogy nincs olyan sok minden, amihez egy ország, mint Magyarország családjai baj esetén nyúlni tudnának. Hát nem ez az egyetlen dolog, tehát a pénzügyi helyzet szerénysége, amivel meg kell ennek az országnak küzdenie, hanem magával azzal is, hogy nem állunk olyan nagyon jól az összes többi mutató tekintetében, amely arról szól, hogy egy országban az emberek hogy érzik magukat. Pénzügyi dolgokon túl az egészségügyi, környezeti, biztonságérzet, ezeket is mérik. Ezekből a mutatókból Magyarország sajnálatos módon csak nagyon kevésben áll az OECD átlagán, vagy a körül, vagy nettán egy picivel a fölött, az összes többiben messze alatta. Egyik ilyen legfontosabb mutatója egy ország, és ezen belül a családok helyzetének is, hogy átlagosan mennyi a várható élettartam. Magyarországon a születéskor várható élettartam 76 év, ami 4 évvel alacsonyabb, mint az OECD átlagában várható 80 éves várható élettartam. Ezzel Magyarország az OECD egyik legalacsonyabb várható élettartam országa. Szomorú dolog, ebben a nők 79 évet érnek el, férfiak viszont csak 72 évet. Ez azt jelenti, hogy nagyon sok nő él egyedül aztán, hogy ha volt párja, az is meghal. Ez már bizony komoly nehézségeket fog jelenteni annál inkább, mert ahogy az időben előre haladunk, tudjuk, hogy egyre kevesebb embernek gyűlik össze a jelenlegi nyugdíjrendszerben, úgy mondjuk nyugdíjvárománya, tehát olyan, amire számolhat, hiszen nagyon keveset fizet be élete során, sokan a megélhetés céljából ekhóznak, katáznak, tehát olyan adózási technikákat alkalmaznak, vagy feketén dolgoznak, amiből nincs nyugdíj fizetve, és akkor, amikor eljön az időskor, akkor nem is lesz belőle nyugdíj járandóságok. Tehát ez egy nagyon izgalmas kérdés, ezért is emeltem külön ki azt, hogy ebből milyen rossz helyzetben van Magyarország az OECD-ben. De nem csak a nyugdíjak és a nyugdíjaskori jövedelmek fontosak, hiszen az pontosan attól függ, hogy aktív életszakaszában az embereknek mennyi jövedelmük van. Ezért rendkívül fontos kérdés, hogy a többnyire bérből és fizetésből élő lakosságnak van-e vajon munkája? Ezért az az adat is azt hiszem sokat mondó, hogy Magyarországon a 15 és 64 év közöttiek, a munkaképes korúaknak tekintett emberek, erre van statisztika, összehasonlítható az EU-val, arányában 62%-ának az embereknek van úgynevezett fizetett állása, hogy aztán most részállás, egészállás és milyen fizetés, az külön kérdés, láttuk, hogy a fele akkora fizetése, mint a OECD országokban élőknek. Tehát 62%-a foglalkoztatott, ezzel szemben az OECD-ben a foglalkoztatottság aránya átlagosan 66%. Az a helyzet, hogy nálunk a férfiak 68%-ának van munkája, de a nőknek viszont csak 56%. Látják, itt megint jelentkezik az a probléma, hogy azoknak a nőknek, akik idős korukra majd nyugdíjra nem lesznek nagy arányba jogosultak, hiszen kevés munkába töltött idejük van, holott adott esetben ez azért történt, mert gyerekeket neveltek fel, ez végtelen társadalmi igazságtalanság, ami aláhúzza annak a fontosságát, amit már a bevezetőben is mondtam, és amiről már nagyon sokszor ejtettem szót, hogy itt az ideje, hogy felismerje a állam vezetése, kellő mértékben megfontolja, hogy a nyugdíjrendszeren egy olyan reformot hajtson végre, amely figyelembe veszi a gyereknevelés költségeit a családoknál, és azt, hogy a gyerekekre szükség van a majdani időszakban, amikor a mostani aktív korosztály megöregszik, és nyugdíjba megy, hogy legyenek olyan utódok, legyenek olyan munkaképes polgárai a társadalomnak, akik azokból a gyerekekből lettek, akiket ezek a szülők vállaltak. Tehát azoknak a szülőknek, akik gyereket vállaltak, azoknak a jövőben ezen a jogcímen is legyen jövedelmük. Ez egyelőre még nem valósult meg, mert a kormányzat azt már megtette a magyarországi viszonylatban, nemzetközileg összehasonlítva élen járóan, hogy nagyon komoly és határozott családtámogatást ad a sok gyerekes, vagy a több gyerekes, egyáltalán gyerekes családoknak és a több gyerekeseknek különösen. Tehát ez nagyon szép dolog, és ez enyhíti is a családra nehezedő terheket, de meg kell mondanom, hogy az emberek nincsenek azzal tisztában, mondjuk úgy általában, hogy a gyermeknevelés költségei még ezek mellett, az állami támogatások mellett is zömében a családi költségvetést terhelik. Tehát a nagyobb rész még mindig a családok által valamilyen módon megkeresett jövedelemből fizetendő, és egyre hosszabb ideig, hiszen egyre hosszabb ideig tart, amíg a gyerekek, a mai gyerekek a munkaerőpiacra kiléphetnek. De ezek a pénzek, ezeket úgy kell felfogni, ahogy ezt már más alkalommal is talán hallották tőlem a kedves hallgatók, és talán lehet ezt itt-ott olvasni is, hogy úgy kell felfogni, hogy ez egy olyan járulékfizetés a majdani nyugdíjunkhoz, amelyet a gyerekeink felé teljesítünk. Egy részét a nyugdíjbiztosító felé teljesítjük, azt kell, hogy mondjam, hogy azok a pénzek úgyis nyomban rögtön elmennek az idős korosztály finanszírozására. Vagyis az a szép példabeszéd, amit előszeretettel idézek minden társadalombiztosítási előadásomban, a három kenyér legendája, miért kell egy családfőnek három kenyeret vennie, egyet kölcsön ad, egyet törleszti adósságát, és a harmadikat megeszi. Hogy? Mert egyet kölcsön ad a gyerekeinek, hogyha ő öreg lesz, akkor majd eltartsák őt, egyet törleszti azt az adósságot, amivel a szülei őt felnevelték. Tehát amikor mi nyugdíjjárulékot fizetünk, a szüleink felé törlesztjük azt az adósságot, hogy ők felneveltek. De amikor a gyerekeinkre költünk, akkor is önző módon a saját majdani nyugdíjunkat biztosítjuk, hiszen ők lesznek azok, akik a termelő eszközök mellé állva a termelést, szolgáltatást majd abban az időszakban biztosítani fogják, kellő képzettséges. Ezért nagyon fontos, hogy képzettek is legyenek. Ezeket a szempontokat kell egy majdani, remélhetőleg nem sokára megvalósítandó nyugdíjreformnak alapul venni, és nagy tisztelettel kérem a Mária Rádió hallgatóit, hogyha ezt maguk is megítélve úgy látják, hogy helyes, akkor minden fórumon képviseljék, mert csak is a társadalom hangjának a meghallása után várható az, hogy a politikusok ilyen irányban lépjenek. Márpedig ugye az igazságos lenne, hogy az, aki a jövőt biztosítja, aki a gyerekeket felneveli, az érvényes szabályok szerint ne feltétlenül a Isten tudja, merre elkerülő gyerekeinek a kegyére legyen utalva öregkorában, hanem járjon neki, hiszen ha ő mondjuk 3, 4, 5 gyereket nevelt, akkor az a 3-4-5 gyerek fizeti a társadalombiztosítási járulékot a központi kasszába, méltó és igazságos, hogy ebből annak az édesanyának, aki nevelte, annak is jusson, még akkor is, ha maga munkajog alapján nem tudott annyi jövedelmet összeszedni. No, kérem szépen, ezek a gondolatok is felmerültek az előbb említett szép szegedi rendezvényen, és még egy kérdést hadd emeljek be a mostani beszélgetésünk témájába, és ez pedig az, hogy a lakhatás költségei. Mert amikor azt mondtam, hogy két témáról érdemes még külön beszélni a körkörös megközelítés jegyében, hogy az OECD-ben, meg világban mi van, meg nálunk mi van, meg konkrétan egy-egy témánál mi van. Például, ahogy mondtam, az öregkorra való felkészülés kérdése, a nyugdíjcélú takarékoskodás kérdésénél, de másrészt a lakhatás költségének a biztosításánál. Mert nagyon komoly arányt tesz ki a háztartások költségvetésében a legnagyobb kiadást mind az egyéneknél, mind a családoknál a lakhatás költségei, amelyhez hozzá csatolhatók azok a rezsiköltségek, amelyek a bérlet, ugye, ahol bérelni kell lakást, a gáz, a elektromosság, a víz, a bebútorozás és a javítások költségei tartoznak. Tehát ez a lakhatás költségei, tehát a bérletet vesszük alapnak, és az ahhoz jövő rezsiköltségeket. Ezek Magyarországon átlagosan a már eddig idézett rendelkezésre álló jövedelmeknek mindegy 20%-át veszik igénybe. Tehát ahhoz, hogy fedél legyen valakinek a feje fölött, és abban benne legyenek a szolgáltatások, az a jövedelmének átlagosan 20%-át vesz igénybe. Nagyon picikével van csak a OECD átlag alatt, ami 21%, vagyis e tekintetben Magyarország, hogy ez most részben a rezsiköltség csökkentésének tudható-e be, vagy annak, hogy elég sok családnak van saját háztartása, tehát saját lakása, de átlagosan ez mégis 20%-ot tesz ki, vagyis közel van az OECD átlagához. Ez a szám egyébként az Európai Unióban és az OECD-ben általában eléggé szóródik. Elég alacsony, mert például a cseh köztársaságban 26%, Görögországban is körülbelül ilyen, de mondjuk Koreában csak 16%. Litvániában, ha fedél a fejem fölött című kiadás, 26%-ot tesz ki. Közelmúltban olvastam egy elemzést Litvániáról, Hödzön professzornak az írásából. Fölidézem most egy mondat erejéig, hogy Litvánia, amely ország szintén, mint mi, a Szovjetunió érdekszférájából vált önállóvá, sőt, ők ugye egyenesen a Szovjetunióba szakadtak ki. Nem volt adósságokkal rendelkező ország, de lett neki, méghozzá úgy lett, hogy részben a állami szerveknek is lett adósság, de részben a lakosság adósodott nagyon el, mert ott is vágytak az emberek saját otthon után, és a saját otthont nem lévén nekik saját bankrendszerük, az északi bankok áramoltak be ezekbe a balti országokba, így Litvániába is, azoknak a fiókjai, és azok értelemszerűen a saját valutájukba adták a hitelt. Úgyhogy amikor az ország gazdasági nehézségekkel kezdett küzdeni, akkor a saját valutájuk épp úgy leértékelődött, mint a magyar forint a svájci frankkal szembe. És ennek következtében a családok ellehetetlenültek, nem tudták fizetni, gondolják csak egy 26%-ot, csak erre kellett fizetniük. Most egy olyan elképesztő dolgot mondok, ami engem teljesen megdöbbentett, hogy a bankok érdekképviselői a törvényhozás lobbizásánál Litvániában elérték azt, hogy olyan törvényt hoztak, hogy a család minden tagja köteles helytállni a valamely tagjának a felvett hitele után, tehát nem elég, hogy esetleg mondjuk a szülők, ha aláírják, ugye, ha aláírják egy szerződést, mondjuk ez Magyarországon is így van, hogyha garanciát vállalok, akkor természetesen én is felelős vagyok, tehát hogyha garantőrként szerepelnek. De nem, ők hoztak egy olyan törvényt, hogy mindenki, de még a nagynéni meg a nagybács is köteles fizetni. És amikor ezt megkérdezték a bankfelügyeletnél, hogy miért van ez a törvény, hogy ilyen törvény van. Litvániában mondták, hogy hát a bankok stabilitása az egy elsőrendű kérdés, és hát ugye ezt biztosítani kell. Vagyis magyarán mondva, nem a társadalom stabilitását kell biztosítani, hanem a bankokét. Ilyenkor egy kicsit úgy érdemes a magyar lakosságnak elgondolkodni azon, hogy azért az elmúlt időszak kormánya nagyon jelentős segítséget nyújtott az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került svájci frank adósoknak, akiknek hát önhibája annyi, hogy legfeljebb szerettek volna olcsón hitelhez jutni, de arra nem lehet kérni őket, hogy fel legyenek készülve ilyen váratlan eseményre, mint ami ez a svájci frankos megdrágulása a hiteleknek annak következtében, hogy a magyar valuta ennyire leértékelődött. Tehát a magyar állam segített a lakosokon. A litván állam a lakosoknak még a nagynényére is ráterhelte ezt a költséget. A fundamentalista farkastörvényű kapitalizmus helyett egy szociális piacgazdaságot kell építenünk, amely fontos, hogy jutalmazza a szorgalmat, a tehetséget és a erőfeszítést, de a családokat ne hagyja elveszni, hiszen nem a tőkéért vannak a családok, hanem a családokért van a piacgazdaság. Botos József, a statisztikusa a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Heller-Farkas Intézetének egy kis számítást végzett a katolikus ház rendezvénye számára arról, hogy hogyan alakultak a nettó átlagkeresetek, a létminimum és a létminimum fölötti megtakarítható részek a magyarországi lakosság családok jövedelmében. 1990-ben a nettó havi átlagkereset 10.100 forint volt. Két kereső esetén értelemszerűen 20.200. A létminimum azonban a két gyerekes családoknál 28.000 forint volt, vagyis a két keresős, két gyerekes család létminimum alatt élt. Két kereső gyermektelen háztartásban a létminimum 18.000 forint volt. Mert így számolják a statisztikában, hogy kiszámolják, hogy gyerekkel és gyerek nélkül mennyi lenne a létminimum. Ez azt jelenti, hogy az a család, ahol két kereső volt, láttuk előbb az olyan 20.200 forint körül volt, annak volt egy 1.700 forintnyi megtakarítható jövedelme tulajdonképpen, ha a létminimumon élt. Ezt azért hangsúlyozom, mert saját életem példán tudom elmondani, hogy amikor ez 50 évvel mi összeházasodtunk, akkor mi valóban a létminimumon, tényleg a létminimumon éltünk, és az összes fizetésünkben meglévő e fölötti részt tettük félre, és a saját erőből vásároltuk meg akkor ebből a megtakarításból azt a kis házrészt, amiben mind a mai napig élünk. Szóval azt akarom csak elmondani, hogy már egy gyerek vállalásával ez a megtakarítási lehetőség a létminimum alá csúszott volna. Ezért volt az, hogy nálunk is az első gyerek akkor született meg, amikor az utolsó részletet kifizettük az így rövid lejáratú hitelre megvett házunkból, jelentős saját megtakarítás volt, és még másfél évig kellett fizetnünk. Csak utána tudtuk megengedni, hogy a családban még egy személy belépjen, mert külön nem tudtuk volna fizetni ezeket a részleteket. 1990-es jövedelem és létminimum összefüggés jó néhány évig tartósan fennmaradt, tehát utána is, a rendszerváltás után is. Ez a magyarázata a rendszerváltás utáni rendkívül visszaesett gyermekvállási hajlandóságnak. Mert ha már egy gyereket felvállaltál is, és a családodban a létminimum körül éltél addig is, akkor már alácsúsztál a létminimumnak. A 2010-es évekre már az volt a jellemző, hogy a két gyerekes, két keresős család átlag jövedelme mellett is a létminimum fölötti jövedelemrész már azért volt, nem sok, de volt. A 2012-es adatok szerint a nettó átlagbér 144.000 forint volt havonta, két átlagkeresető ember esetén ez 288.000. Két gyerekes család esetén a létminimum 249.000 forint volt. A létminimum fölött, tehát maradt egy 39.000 forintnyi megtakarítás, ami elvileg megtakarítható lett volna. Két keresős gyermek nélküli háztartás esetén ez a megtakarítási lehetőség 150.000 forintra nőtt. Tehát azért ekkor már a létminimum 150.000 forint volt, és a létminimum fölötti rész, tehát 138.000 forintot jelentett. A két háztartás közötti jövedelem differencia kereken 100.000 forint, mert az egyiknek ugye 38.000, másiknak 138.000 lett volna a megtakarítható összege. Hát ez elég jelentős összeg ahhoz, hogy befolyásolja a gyerekvási hajlandóságot. Ne gondoljuk azt, hogy a gyereket csak ezért vállalják az emberek, de önkéntelenül is gazdálkodnak, ha nem számolják is így ki. Mégiscsak a családi költségvetésben valamilyen formában számításba veszik, hogy a kis jövevénnyel milyen plusz terhek jelentkeznek a családban, és hogy ez mit jelent, milyen megszorítást jelent. És ez bizony az egyébként is alacsony jövedelmek mellett nagyon fontos ér volt, amellett, hogy nem vállaltak gyereket. A családi kasszában mindenképpen szükséges, hogy legyen egy megtakarított összeg, hogy ez mekkora legyen. A mai háztartásban a statisztika szerint is az életvitel is ugyanazt követeli meg, hogy legyen hűtőszekrény, mosógép, mikrohullámú sütő, gáz vagy villanytűz, egy televízió. Utóbbi évtizedekben tapasztalható az a tendencia, hogy egyre korszerűbb háztartási gépek, természetesen egyre drágábbak, élettartama viszont egyre rövidebb. Nagyjából azt lehet mondani, hogy 7-8 év alatt annyira tönkre mennek, hogy cserére szorulnak. 7-8 év alatt egy 3-400 000 forintos megtakarítás biztosíthatja azt, hogy ne kelljen áruhitelhez vagy banki kölcsönhöz folyamodni egy lerobbant háztartási gép cseréjéhez. Ez azt jelenti, hogy nagyjából havi 4000-4500 forintos megtakarítást kell arra csak félretenni, hogy ezeket a gépeket a megfelelő időben cserélni tudjuk. A megtakarítás kis összegekből jön létre, ez a jelenlegi kamatszint és a magas kezelési költségek mellett bizony a banki megtakarítási formákat nem nagyon javasolja, hiszen sokszor az ilyen kis pénzeknek a félretételéből már a banki kezelési költségek elviszik, elolvad a megtakarításunk. Ilyenkor célszerűbb ezeket a kis összegeket talán összegyűjteni, amíg egy állampapírt vásárolhatnak bele a mai magyar lakosok, mert az legalább nem jelent ilyen folyó levonási költségeket, és szépen akkumulálódik. Ha ezeket mind átnézzük, akkor azt láthatjuk, hogy hosszabb távon kell gondolkodni egy háztartási költségvetésnek, figyelembe véve a háztartások szükséges elemeit, az elsőt a folyófogyasztást, aztán a tartós fogyasztási cikkeknek a keresletét, végül a lakhatásnak a költségeit. Ha ezeket mind így szépen figyelembe vesszük, és megpróbálunk a szükös erőforrásokkal kellő mértékletességgel élni, akkor megtakaríthatjuk azt a nagyon jelentős részt, ami a hitelek kapcsán a pénzügyi szektorhoz átáramlik, és ami tulajdonképpen a mi életkeresetünknek a csökkenését jelentheti. Nagyon sokat jelent, hogyha a generációk összetartanak, mert a több generációs család, ha a tolerancia erényével is rendelkezik, akkor sokkal jobban tud gazdálkodni a nagyszülők nyugdíját, a szülők keresetét is figyelembe véve, és egy okos gazdálkodással lényegesen jobb körülményeket tudnak biztosítani. Hát csak ehhez alkalmazkodni kell, megtanulni, ami a mai kornak a szellemében bizony, az individualizmus szellemében nem könnyű, talán azért mégis meg kell próbálnunk, ha emberi módon akarunk ebben a viszonylag szegény Magyarországon élni, az OECD átlagánál, ugye felét kereső, átlagos keresettel rendelkező országban akarunk élni, akkor ezeket a lehetőségeket meg kell ragadnunk.